Sok szeretettel köszöntök mindenkit, 2012. december van, 62. Ezer Arc Klub, és sok szeretettel köszöntöm Zsilág Györgyöt, Jászai Mari díjas, Hortobágyi Kálmán díjas, zsonglőrt. Üdvözlöm.
Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlök itt mindenkit, aki eljött ma este, és kíváncsi itt aránylag az artisták életének egyik részére, amiről én tudok beszélni.
Igen, előzetesen telefonon beszélgetünk, meg itt is jóval a kezdés előtt megérkezett, és elég sok mindenről szó esett. Többek között ugye arról is, hogy művész családból származik, és az utódok is ebbe a szakmába dolgoznak. Részint erről kérdezném először, másrészt pedig az lenne a kérdésem, hogy a Fudi művésznév honnan van?
Jó a kérdés, ezt általában sokan megkérdezték már. Annyit tudok erről, hogy édesapám használta ezt a nevet, és ez is azért derül ki, mert általában, ha külföldre megy valaki dolgozni, és hát az artisták, mondhatnám azt, hogy 60%-át a artista pályájukon külföldön töltik, mivel az országot egyszer körbeutazza, kétszer körbeutazza, harmadszorra már a közönség becsapva érzi magát, ha ugyanazt az arcot látja, tehát nekünk állandóan változtatnunk kell, mármint szezononként országot, cirkuszt. Na most ez a név, hogy Zsilák, ez szinte leírhatatlan, kimondhatatlan egy külföldinek, mert ha le van írva a Z és az S egymás után, nem tudják, hogy minek kell ezt. Ezt onnan veszem, hogy apám bátyja, ő okosabb volt, ő elnevezte magát Zsiláknak, mert TS-sel írta. Így könnyebben tudták elolvasni külföldön, hogy mégis, hogy de ezt az édesapámnak, és gondolom, hogy az édesapám annak idején azért aztán ezt a könnyítést vette fel, hogy ő lett a Fudi. Na most, mivel egy magyar cirkusz és varieté cég van itt Budapesten és Magyarországon, és abban az időben ez az egy cég volt, aki utaztathatott, akinél ott volt az útlevél, mert ha nem tartoztam oda, akkor nem volt útlevelem, tehát oda tartoztam én is, és hát automatikusan én lettem a kis Fudi, mert figyelt az édesapám után. Én igazából nem is választottam ezt a nevet, de mivel így rám akasztották közben, meg ma a szüleim úgyis nyugdíjba vonultak. Tehát kis Fudiból én lettem a Fudi, aztán a házasságom után, meg a feleségem a Zsuzsanna, azt szintén a leírom, nem tudják, és ő így Szuzán lett. És akkor így egy kicsit angolosan, kicsit ilyen nemzetközi szinten Susan és Fudi, ez egy kicsit könnyű volt megjegyezni nekik, és igazából aztán mi is automatikusan hívtuk magunkat Susan és Fudinak, tehát a Zsuzsa és Fudi, de hát a Zsuzsannát se tudtuk leírni, vagyis leírjuk, de ők nem tudják elolvasni, és hát ennyi talán a rövid története ennek.
És a családi vonatkozásról? Hogy kezdődött ez az egész cirkuszi hát, vonal?
Jó, a cirkuszi vonal, hát édesanyám Ágán körülbelül a hatodik generáció. Az egy Németország, ők Lorckok voltak, L-O-R-C-H, tehát ez egy német név, azóta jártam Németországba is, és rájöttem, hogy még ilyen település is van Németországban. Valamikor onnan került, hát akkor még osztrák-magyar monarchia idejében, ugye ez egy kicsit nyitottabb volt az ország is, a pálya is, akkor már így a cirkuszosok jobban utazgattak egyik országból a másikba, nősültek, házasodtak, letelepedtek, kicsikét akkori időben könnyebb volt, és így keveredett ez a Lorck féle dinasztia be ide Magyarországra, hogy itt ugye benősültek, beházasodtak, és aztán édesanyám apukájának, hát abban az időben minden ilyen nagyobb család, hát ez még az államosítás, még a háború előtti időszak, rendelkezett egy kis magáncirkusszal, ami azt jelenti, hogy a család ott volt, és a családhoz még szerződtettek egy-két számot, és ez így állta meg a társulatot, és hát ez utazott. Na így került oda édesapám és a bátyja ehhez a Lorck családhoz szerződésbe, ahol megismerte az édesanyámat, és aztán ugye ebből házasság lett, A bátyja aztán tovább ment, édesapám ott maradt a családban, és hát a Lorp cirkusznál dolgozott egész államosításig, ami 49-et jelent, 1950-ben ide fel kellett, hogy jöjjön Budapestre, mert ugye megérkezett ez a bizonyos bizottság, aki ezt leállamosította. Hungária körül 215-ben megalakult a annak idején téli szállása ennek a vidéki népszórakoztatónak indult, ez vidéki népszórakoztató vállalat, amiből később lett a MACIV, a Magyar Cirkusz és Varieté, és hát ugye ott le kellett adni leltár szerint ezeket a cirkuszi felszereléseket, amire aztán már a következő évben indult az államilag irányított vidéki népszórakoztató.
Előzetesen beszélgettünk arról, hogy mennyire felgyorsult az idő, amit ugye itt most a cirkuszi produkciók gyorsaságára, frissességére adaptáltunk. Mire elevenítsük fel gyerekkorában, mondjuk legyen egy zsonglőrszám, milyen volt a 80-as években és milyen ma? Tehát
visszamegyek még 1950-ig is. Abban az időben édesapám, édesanyám bejöttek, ugye édesapám aztán ilyen lengődrótkötélen állt és zsonglőrözött, de már akkor vidékre lementek cirkuszhoz, 3 karika, 3 labda, 4 karika, 4 labda, felállt erre a lengődrótkötélre, és emlékszem, ugye ott jártam mindig iskolából éppen a cirkusz vendégszerepelt, a gyerekek másnap, harmadnap azt kérdezték, hát hogy áll apukád a dróton, mágnes van a cipőjében? Szóval ennyire még az embereknél nem volt ez egy... Ez csodának számított az, hogy ugye annyira keveset láttak, nem volt még televízió, nem volt ilyen, örültek, hogy jött egy cirkusz, és akkor sőt, nem is egyszer nézték meg. Ha egy hétig ott volt a cirkusz, kétszer is eljött az a család, mert még egyszer megnéztem, mert ki tudja, hogy mikor jön megint a legközelebbi cirkusz. Na most így jutottunk el ahhoz, hogy mire én is ugye 9 éves, 10 éves koromban édesapám elkezdett tanítani, elkezdtem zsonglőrözni, ő ugye az ember dob 4 karika, 5 karika, 6 karika, dob 3 buzogány, 4, elér az 5-ig, és akkor Magyarországon szinte azt mondták, hogy hát ez a csúcs, ennél több karikát nem, és az ember úgy bele is, szinte úgy el is hiszi, úgy belenyugszik, és nem is próbálkozik, mert úgy hiszem, hogy ez a, ennél többet nem, mint egy jó sportoló, ha leúszza a 100 métert bizonyos idő alatt, és addig, amíg valaki nem jön, be nem mutatja, hogy ezt lehet gyorsabban is, addig ő el is hiszi, hogy ez a rekord. Hát és abban az időben még egy posta is lassabban jár, mind ami manapság van, hogy interneten megnézem, hallom, hogy Londonban van egy bemutató, és már 2 nap múlva valamit látok belőle az interneten. Tehát ebben az időben egy újság vagy egy műsorfüzet, ahol egy másik zsonglőrt látok, vagy oda fényképen legalább le van fényképezve, és hát akkor még a kollégák sem utazhattak annyit külföldre, tehát néha kijutottak Csehszlovákiába, Prágába, vagy Bukarestbe, vagy akárhova, és akkor azt tudta elmondani, amit ő ott látott. Tehát akkor még mi nem tudtuk igazából, hogy miket is tudnak már, és azért úgy az ember úgy el is hitte, hogy 5 buzogány az már egy rekord, mert már akkor itthoni kollégák, de még a vezetőség is azt mondta, hogy húha, ez már igen. Mire eltelt ugye egy pár év, aztán kiderült, hogy előjött egy-két ügyesebb fiatal ember, mondjam, vagy hölgy, akik aztán megcsinálták a 6 buzogányt, vagy a 7-et, vagy az 5-tel olyan variációkat, amit mi azt hittük, hogy ez nem is lehet, nem is próbáltuk meg. Úgyhogy egy kicsit azáltal is fel tud gyorsulni, hogy a hírek is gyorsabban közlekednek országok, világrészek között. Nem beszélek arról, hogy nem csak hogy fénykép, hanem mozgó filmekre is rá tudok találni, ahol látom. Tehát inspirálóbb, mivel vizuálisan látok valamit, és másnap reggel fel, még lehet, hogy az éjjel elmegyek gyakorolni, mert meg a kíváncsi vagyok. De ez ugyanez lehet a sportban, ugyanez lehet bármelyik táncművészetben, még zenénél is, mert ugye ez sokkal, vizuálisan látom, sokkal jobban hat rám, mint valaki jön, mert volt olyan, hogy egy bácsi jött, amikor látta, hogy én gyakorolok, ugye oda jött. Ó, 1939-ben Berlinben, a Skálában, amikor dolgoztam, a Rastelli ezt csinált. Nekem hiába mondta, annyira nem tudott rám hatni, a Rastelli is egy jó nevű, nagy nevű zsonglőr, sőt a legnagyobb nevű élő zsonglőr volt abban az időben, ugye az nem hatott rám annyira, mert hát ahogy a bácsi elmondta, hittem is, meg nem is, ugye addig, amíg én nekem azt így nem látok rá, hogy ezt lehet, tehát azért gondolom én, hogy ma a sportba, úszásba, akrobatikába, bármibe sokkal nagyobb teljesítmények vannak, mert meg van győzve, hogy igenis, látod ezt? Igen, meg lehet csinálni.
Sőt, tehát ugye manapság lelassítják a éveket, a mozdulatokat, így
van.
Mindent, hogy ellessük, hogy
van.
Mi az, ami
így van. A technikák, hát vannak bizonyos dobás technikák, amikre nagyon oda kell ügyelni, mert egy buzogány, hát természetes most csak zsonglőről, mert én igazából ahhoz értettem, meg értek, még talán ma is, hogy ugye a labda az egyik legkönnyebb rekvizituma, hogy mi hívjuk. Ugye, mert a labdát csak így feldobom, és az bárhol jön, a kezem a tenyerem alá teszem, ugye azt meg lehet fogni. Ott nem kell irányítanom, hogy hányat. Irányítanom kell, hogy aránylag, hogy az irányát dobom te, de az jön. Na már a karika az a második, ami a nehézségi sorrendbe tudom venni, ezek a zsonglőr karikák. Mi régen funérból használtuk, ha bár ma már ez az új generáció plastikot használ, nem olyan könnyen törik, de hát az én időmben örültünk, ha funérból kézzel lombfűrészek kivágtuk a karikát, de hát ma már készen veszik ezt. Ott már irányba kell dobni, de még mindig a forgás nem befolyásolja. Amíg egy buzogányt eldobok a nyelénél, azt mielőtt eldobom, már tudnom kell, hogy most egyet akarok forgatni, kettőt, hármat, négyet, ötöt. Sokan azt hiszik, hogy csak úgy feldobom, mert volt már olyan, hogy szabad megnéznem, és ez mindig nyélel esik vissza. Mondom, ez nem esik mindig nyélel vissza. Ezt mielőtt eldobod, te tudod, hogy dupla. Na most olyan is van, hogy érzem, hogy túlforgattam, akkor elé nyúlok. De érzem, hogy túlforgattam, vagy érzem, hogy nem annyit forgattam, hogy egy hármas, akkor hagyom egy kicsit mélyebbre érkezni, mert addigra kiforogja a triplát, a három forgás. Tehát azért mondom, hogy az egyik legnehezebb rekvizitum az a buzogány, mert annak ugye van egy nyele, na most természetes valaki nagyon technikás, néha előfordul, hogy meg tudja fogni a másik végénél, de akkor már megint úgy kell eldobnom, hogyha más felett, mert ugye a felénél vagyok, tehát nem egy forgás, hanem más felett forogja, hogy legközelebb lehetőleg a nyelével érkezzen vissza a kezembe, de ez ritkán fordul elő, ritkán.
De most, hogyha mennyire a buzogánynál vagyunk, akkor például, amikor megy egy szám, hall-e, lát-e valamit maga körül, vagy csak az létezik, hogy mennek fel, jönnek le, és 10 másodperc pontosságra működjön az egész?
Itt is visszamegyek akkor a szüleimig. Abban az időben nem volt fontos, hogy nagyon hallani és látnia, csak bement meg sem, mert a közönség annyira csodálkozott már ezen és a kevesebb produkción 50 évvel, 70 évvel ezelőtt, hogy már az is. Ma ennek annyira megkombinált számnak kell lenni, hogy a zenére vagyok beállítva, a közönséggel fel tudjam venni a vizuál szemkontaktust, mert attól leszek én még szimpatikusabb, mert van egy kis, ha csak én bemegyek és mint egy mozi lezsonglőrözök és kijövök és nem veszem fel a kontakt, ezt egy külön tanítanám mindenféle artista képzőbe. Mert erre rájöttem, hogy sajnos sokan végeznek, ugye egy szobába gyakorol a gyerek 7 éven keresztül, 6 éven keresztül. Egyszer kikerül, és ott ül a néző, és ő neki a néző is csak egy fal marad. Na most már könnyen beszélek, 70 éves vagyok. De ki tudja, hogy én is, hogy mikor jöttem erre rám. Sokan kérdezik tőlem, mert nem akarom magam dicsérni, de az egyik legilyenebb artista voltam, aki a közönséggel vette fel a kontaktust. Tehát a szemmel láthatólag, mintha neki dolgozok. Tehát azt vettem észre, hogy sokkal jobban tapsol, mert úgy érzi, ez nem csak én, koncerteken manapság énekesek is ezt a, úgy hívom szaknyelven, meglovagolják ezt a sikert, mert sokkal kellemesebben taps, sőt, hazamegy és emlékszik rám. Van, amikor hazamegy egy cirkuszi látogatásból és kérdik, hogy milyen volt a műsor, voltak oroszlánok, voltak lovak, voltak a bohócok, de most már nem is emlékszik, hogy a oroszlánokat a szőke volt, vagy barna hajú, vagy azért az alatt a 8 perc körülbelül egy ilyen artista produkció túl hosszú, unalmas lesz. Ha túl rövid, szintén nem jött. Tehát megvan egy ilyen 7 perc, 8 perc, az kell, amíg tart egy ilyen produkció. Most ennek is fel kell lépni, bejön, meg kell nyerni a közönséget, akkor lehet egy ilyen kicsit átlag, és a végén felteszem még, hogy ott a slusz a vége, és arra emlékszik. Na de még hogy az is, hogy hazamegy is, még akkor vagy a villamoson, vagy az kocsiba, azt mondja a feleségének, vagy a felesége, azt mondja, azok azért milyen gyorsan, vagy milyen jól csinál, tehát az már ott, hogy visszaemlékszik. Mert ugye itt egy színházi darab az más, mert megvan a főszereplő, akire van ráépítve, és a karakter maga, meg már maga a történetet is ismeri. Amíg a cirkuszban minden egyes produkció egy másik történet. Tehát ezért mondom ez, hogy jó, hogy rengeteg gyakorlás telik bele, de sokan úgy is vették észre, hogy te oda se figyelsz, de odafigyelek, mert igazából ez, meg melyik rekvizitumot nézed? A légteret nézem, mert abból a szögből már a kezem automatikusan tudja, hogy előre kell nyúlni, vagy hátra. Tehát nem mind, ha például 5 buzogány dobák, nem tudom mind az 5-öt nézni, hogy csak a légtérben nézek, és látom a csücske, és onnan már a kéz, az a sok gyakorlás által, ugye, már automatikusan oda nyúl, vagy ha szembe van a partner, és dobja. És látom, már nem tudom, mire én átgondolnám, hogy úgy látom, hogy sokat forgat, elé fogok nyúlni, már lekéstem. Tehát az a reflexem nekem már kicsit kevesebbet forog, tovább hagyom, de akkor is a nyeléné tudom elkapni.
Ez a harcművészetben, ha nem betanult mozgásról kell.
Így van, begyakorolt mozgás.
Nem szabad rajta, mert a
pillanatban. Már lekéstem, így van. Na most ezért utána már rá tudok térni arra is, hogy szinte a közönséget nézem, és a közönség csodálkozott, hogy ez engem néz és nem ejti el, mert igazából hát ott bent van a képbe az az egész. Tehát ez egy külön, el kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, nem minden artista tanulta ezt meg, és hát azok a... Azt lehet mondani, hogy azok a, nem mondom, hogy gyengébb, mert ugyanúgy szakmailag sokat, de ma sokkal összetettebb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Édesapámtól többször megkérdeztem, hogy te milyen zenére dolgoztál, és igazából meg se tudja mondani, amíg én tudtam még a taktus számot is, mert koreográfus által be volt állítva, tehát, hogy bal lábbal indulok, és kijövök jobbra, és lépek, és a feleségem is, mert be volt állítva. Tehát amíg abban az időt, ma már meg kell nézni, most nem akarom reklámozni, Cirque du Soleil, minden, még a fülmozgása is, a smink, amire mi soha nem adtunk önállók egy ilyen félelmet, amikor elsőt láttam, mondom, ilyen félelmetes sminkek, de a néző ezt ette meg, és ezért veszi a jegyet 10-valahány ezer forintért. Amíg a rendes cirkuszi előadásra még a 2500 is sok, és a Soleilért kifizett egy horribilis összeget. Mert ez van hozzá pluszba, amit máshol nincs meg. Tehát a rendezés, a beállítás és a szerepválogatás, a szereplők válogatása, akikből aztán ez a műsor össze lesz hozva.
Érdekes, amit mondod, mert a tudományban is van, nekem a legismertebb példa az a, mikor a Leonardo-nak azt mondta, csak hogy egy holland kitalált egy távcsövet, és az valami üveg volt benne, neki elég volt annyi, és abból, hogy már megcsinálta a távcsövet. Tehát ez, amit ő is mondta, hogy 5 buzogányt megcsinálták, hát akkor én nekem is meg kell csinálni.
Így van.
Szóval a kérdésem annyi lenne, hogy vannak ezek a cirkuszfesztiválok,
igen,
meg versenyek.
Igen.
Ezek tényleg versenyek, mert tényleg nagyon jók az elsők, én nagyon nehezen tudok dönteni, mert mindegyik nagyon. de vagy ezek előre lejátszott, hogy most kínainak kell.
Nem. Sajnos nem, nincs lejátszva előre, hanem az a baj csak, hogy ők ráállnak gyártani ilyen fesztiválszámokat, ami szinte kifizethetetlen, mert ha meg akarnánk venni, borzalmas gázsit kéne érte kifizetni. Mert egy olyan produkció van létrehozva, tehát kínaiak, szovjeteknél ez nagy divat, 3-4 évig azoknak semmi feladatuk nincs, csak gyakoroljatok, minden be van állítva, megérkeznek egy ilyen fesztivál, persze, hogy elájulunk tőle, és megérdemelten ő kapja meg azt az aranybohócot, vagy akármilyen nekívom kitüntetést, vagy díjat. Na de ez direkt arra van, amíg, ha igazából néznénk anyagilag, ezt nem tudja megengedni senki itt most már, se a nyugati részen, se a mi országunkban, hogy összeállok. Az egyik leghíresebbek voltunk mi magyarok erről az magyaros akrobata ugródeszka számról. Ma egy sincsen Magyarországon, amíg régen Hortobágyi, Lukács, Szabó csopor, mondhatok Marosi, Halasi, egyszerre volt Váradiék, az egyik legnagyobb család, Vejszék, de a Váradi volt a művésznév, családon belül, három testvér, feleségek, partnerek, a világ összes nagy cirkuszaiban dolgoztak, és ma egy sincs, mert 8 embert összetartani nincs olyan fizetés, amivel, és nincs az a lehetőség. Mondjuk a Fővárosi Nagy Cirkuszban, most a fiam ott dolgozik, december 31-ig. És azt hiszem, nem tudnám, hogy januárban esetleg hol fog tudni majd dolgozni. Reménykedünk, hogy majd nyárára valami összejön, de hát azért mondom, most itt, ha 8 ember beleáldozik évekig, itt gyakorol, ők lesznek a világ legjobb egyik akrobata csoportja, na de addig kitartja össze azt a 800. Hazamegy mindegyiknél, vagy családban, vagy valami, ami szintén jön a gázszámla, a villanyszámla, tehát az nincs ideje, hogy csak én itten gyakorolok, és senki nem fizet. Tehát azért mondom, még ezek a kínai, és még az oroszoknál, még ez így, még majd, de már ott is kevesebbé. Kínaiak az egyik legveszélyesebbek. Nekünk, már úgy értek, már piacilag gondolom most, nem harcásilag, vagy a politikailag, hanem ez, hogy megérkeznek, hát most, amiután nyugdíjba kerültem, aztán visszakerültem Amerikába, hát ahol én 6 évig dolgoztam, mint dzsonglőr, megtudták, hogy ugye már abba hagytam a szakmát, visszavittek ilyen műsorvezetőnek. Ez a úgynevezett világ egyik legnagyobb cirkusz, a Ringling Brothers Barnum & Bailey, ez ilyen három poront, csak sportcsarnokokba, a legnagyobb városokba. Ezek úgy veszik a kínaiakat, hogy 32 személy, fejenként 325 dollár heti gázsi. Ugye, mert a kínaiak, ha már innen valakit egy magyar el akar vinni, és megmondják, hogy 325-öt fogsz kapni, nem akar elmenni, mert akkor levonják ott a biztosítást, a nyugdíj járulék, adó előleget, 270-et se fog készhez kapni, vagy 250-et, és 440 előadás az első évben, 400 a másodikban, tehát 2 év egy turné, az alatt 840 előadás, egy vonat lakásba kell lakni, autóbusszal viszik oda a sportcsarnokhoz, néha 4 km, néha 20, néha 5, ugye, és akkor ez a hiába ingyenes az autóbusz, várni kell előadás után, hiába rohan a finálé után, ott már az tele van, az elmegy, ugye. És akkor mire az a busz visszajön, akkor fel tudok szállni, mire a vonatba kerülök, már éjfél van a lakásomban. És ne adj Isten, szombat 3 előadás, már reggel 8-kor kellettek fel, hogy felszálljak a buszra, ami bevisz a sportcsarnokba. Azért tudom ennyire ledramatizálni, mert dolgoztam úgy is, mint artista, és úgy is, mint műsorvezető. És a műsorvezető aztán a legrosszabb, mert ott aztán volt kínai, volt orosz, volt mindenféle nemzet, akkor az orosz már a harmadik hét után, negyedik hét után azt mondta, küldjél haza. Már tudtam, hogy mi, ugye már unta az egészet, ez neki túl ízés volt, macera, ennyi előadás, ízés, akkor még buzerálják, hogy itt nem lehet rágyújtani, itt nem lehet ezt csinálni, itt nem lehet azt csinálni, és akkor már azt mondta, hogy küldjél haza. Hát mondom, de aláírtátok azt, azt mondja, nem érdekel. De azért aztán így, mert ugye hát azért az ember csak-csak megtanulja a nyelveket, mikor ez az igazgatóságot meghallotta, hogy nyugdíjba vonultam, vagyis abba hagytam ezt a szakmát, akkor felajánlották, hogy jöjjek oda, mivel úgyis európaiakat ismerem, ismerem a, mind a két oldalát ennek a cirkusz részeknek, mind artista is, mind vezetőség is, és hát akkor ugye hát az egyik legkényelmetlenebb feladat ilyesmi, mert ugye különböző szerződése van, akinek úgy szól a szerződése, hogy még a parkírozásra is van helye, a kocsiját hova parkírozza. Van öltöző jár neki, ugye van akinek van egy szerződés, mert örült, hogy kapott egy szerződést, aztán lepődik meg, amikor oda jön, hogy hát hogy ő oda beállhat. Hát mondom, mert őnek a szerződésében van, hogy ő odaállhat. Ugye? És hát amikor aztán el kell menni a szupermarketbe, és csak péntek éjjel lesz egy autóbusz, ami elvisz, meg különben el se tud odáig jutni. És szombat reggel meg három előadásra már fel kell kelni, és szóval kicsikét zűrös, és akkor ugye nem minden sportcsarnokban van az, hogy mindenki szobában van az öltöző, mert egy sportcsarnokot úgy építenek A csapat, B csapat. Ugye? Annak van két nagy öltözője. Aztán van esetleg gyúróknak egy-két tíz, és ennyi. Na most megérkezik egy 100 személyes cirkusztársulat, ahol vannak táncosnők, vannak ezek, show, zenekar, minden, most ezeket elhelyezni, úgy öltözni, hogy aztán még ráadásul egy helységet iskolának is megtartani, mert egy tanár utazik velük, óvoda rész, ahol le tudják adni a szülők a gyerekeket, hogy a műsor alatt ne kelljen a gyerekkel foglalkozni, tehát úgy hívott nurseri, ahogy mondják ők, az az óvoda, hát az csak inkább gyerekmegőrző, de el volt nevezve óvodának, ugye, hogy a szülő leadja a gyereket, és onnantól ő, mert ott nem csak az ő saját produkció számát kell előadni. Ott van egy bizonyos nyitókép, produkciós kép, hát attól ekkora ez az egész, hogy ugye a közönség állandóan tömeget lát fellépni a küzdőtéren, ugye ott, ahogy mondjuk a manés, de hát a sportcsarnokban az a küzdőtér. Úgyhogy...
Most akkor itt arról volt szó, hogy egy hétre kap valaki mondjuk nettó 270 dollárt, jól értettem?
Így van.
Most akkor ez azt jelenti, az én értelmezésemben, hogy ezek az emberek valahol a nyugati mérce szerint égbérért dolgoznak.
Így van.
Hogy vannak-e olyan emberek, akik a produkciójukkal jól megélnek nyugati színvonalon?
Jó. A jó, jó. Hát van, de most pont kínaiakról beszéltem, szóval, de most van, hát természetes van, aki egy olyan produkciót teszem fel, jöhet az Dél-Amerikából is, akár onnan Mexikóból meg jönnek, Kolumbiából ilyen fehér ember által el nem mondhatott trükkök, magas drót, aminek hívjuk, tehát ez a kifeszített drótkötél, de hát mi csak úgy hívjuk, hogy magas drót, mert ugye van a alacsony, a 2 méter, de magas dróton is olyanokat biztosító kötél nélkül, de hát én csúnya kifejezés, majmoknak hívom így magamba, mert ezeknek a felépítésük olyan, hogy ő el tudja kapni magát, még amikor esik, akkor is elkapja egy kézzel magát és visszateszi. Tehát ezeknek a testi felépítés, ugyanúgy, mint a kínaiaknál, azok jobban állnak kézen, mint lábon. Én nem tudom mitől ezeknek a születési valami rendellenességük, hogy úgy áll kézen, de a kislányok is, fiúk, ugye, mert hát ezek a kínaiak jöttek ilyen fiatal korúakkal, azért is van tanár a cirkusznál, mert különben nem volna neki engedélye, hogy felléptetni fiatal korúakat a műsorban, csak úgy, hogy el van intézve hivatalosan, hogy ott egy tanár, mondom sem, hogy kínai gyerek semmit nem értett az angol iskolából, de ott volt, mert ugye benne részese a számnak. Na most a nagy gázsi ugyanígy megvan ott is, azoknál a nagy számoknál, akik olyasmit nyújtanak, ami tényleg. Viszont ilyen fesztivál győztes számot már nem tud megfizetni. Mert az tényleg akkor, ha van 8 személyben, mert van, 6-7 az minimum, akkor ott mind a 6-7-nek, ha csak 1000 dolláros heti gázsit nézek, már 6000 dollárnál vagyunk egy héten, és ez a műsorból csak 8 perc. Tehát azért nem tudja megfizetni, mert ugye akkor mindenki legalább egy ezrest kapjak, mert abból körülbelül 700-at viszek hazát. Ott is úgy lehet számolni, hogy a 30%-át a fizetésnek levonják, mert adóelőleg mi egymás, és aztán év végén van az adóbevallás, ahol vagy visszakap, vagy még hozzá kell fizetni.
Most ez az $1000, ez egy jelképes összeg, vagy nagyjából ilyen nagyságrendek vannak, ahol már meg vannak fizetve?
Ilyen nagyságrend van. Azért nem talál amerikai artistát, mert az 1000 alatt el nem megy. Az 1000 alatt el nem megy.
Tehát heti $1000.
Így van.
Heti bruttó.
Így, hát én bruttó, mert hát adó előleg ott levonják.
A biztosítás meg ilyen, az még külön összeg, nem? Vagy ezek nincsenek nagyon biztosítva?
De vannak, hát minden, de én is voltam, mindenki biztosítva van. Az benne van körülbelül a 30% ha levonom a 30%, abban benne van a biztosítás is. A nyugdíj előleg mi egymás, vagy Amerikában ez tudva levő, hogy nem kell külön. Ahol munkáltatva vagyok, ott automatikusan ez a Social Security, ahogy ők mondják, a administration, és ott már levonják ezt a részét. És hát aztán évvégén jön az adóbevallás, ahol vagy hozzáfizetek, vagy talán sikerül, ha jól kitöltöttem az éveket, akkor még ebből valamit visszakapok. De nagyon minimális.
Most egy Ötvös Gáborral beszélgettem, és ugye végül is ő ajánlotta önt saját maga helyett, mivel most decemberben is még...
Ötvös György.
Na most ő említette, hogy ön kapott egy NIVO díjat Amerikában, hogy mit azt nem tudom, erről legyen szíves.
Jó, kettő tudok mondani erről. Szerencsémre Amerikában is a zsonglőrözés, amit mondtam, hogy volt egy szinten a 60-as években, most nagyon nagy szerencsém volt, mondhatom úgy, hogy 22 éves koromban, 1964-ben volt ez a Ringling cirkusznak egy társulata itt Európában. És ott kerestek még hozzá számot, és Németországban Kiel, ez egész fent van, ez a kikötőváros, oda érkeztem meg, más sportcsarnok, így ugyanígy, mint Amerikában, ott utána Hollandia, újból Németország, Belgium, mire vége lett a szezonnak, a személy szerint az igazgató úr, a John Ringling North, azt mondja, én elviszlek téged Amerikába. Persze tolmácson keresztül, mert akkor zéro volt, nulla az angol tudásom. Hát aztán mondtam, ne vicceljen, hát azt tudja maga, hogy egyáltalán magyar állampolgárnak nincs is olyan útlevele, hogy Amerikába mehet. Hogy? Hát mondom, mert nálunk van egy kiközvetítő cég, azzal kell felvenni a kapcsolatot Magyar Cirkusz és Varieté, aki el tudja intézni esetleg, hogy olyan útlevelet kapok, ahova bele lesz írva az is, hogy United States of America, mert ez csak Európára szól. Igen, mi Stuttgartban voltunk, akkor ez a Killesberg Hallé, ott a sportcsarnokot úgy hívják, fekete sofőr, egy nagy Cadillac limuzé, akkor felhívjuk Budapestet, hogy én jövök Budapest. Hát persze, hogy Budapest akkor tárt karokkal fogadta, én nem tudom, mit tudtak elintézni, Hegyeshalomnál sorompot kinyitották, hogy jön ez az üzletember, ugye, mert hát dollárfelár, mi egymás, hát csak napi díjat kapó artista, művészek. Ő eljön Budapestre, és személy szerint itt letárgyal. El is jött. És ugyanígy akkor volt ez a Váradi Akrobata, csak mutyán ugye még többet bemutattak neki, hogy mik van nekünk itt. Ő ebből válogatott és megvett, és 19 személy volt, akire azt mondta, hogy kell, aláírták a szerződést, na így kerültem én aztán át oda Amerikába. És ott akkor pont a zsonglőrözés annyira mély ponton volt, hogy most nem akarom mondani, de csodájára jártak. Hát akkor mondhatom, hogy a legjobb formámban voltam, egy 22-23 éves ember, ha nem akkor van formában, akkor sose lesz már formában. Úgyhogy meghívtak, ez már 69 volt, egy Jongleur Fesztiválra, ott Los Angelesben. És hát természetesen én kaptam az első díjat. Na most közben eltelt 30 év, és 2001-ben ugyanez a Nemzetközi Zsonglőr Fesztivál, mert ők minden évben rendezik ezt, életműdíjat ugye átadják egy, aki már nincs a szakmában, zsonglőrnek. És a 2001-ben én voltam az, akire az a bizonyos zsűri, akik ezt eldöntik, szóval az én nevem, hát természetes voltak előttem olaszok, volt német, aki már megkapta, ez zsonglőrökre vonatkozó életműdíjat. Úgyhogy ez, amivel egy kicsikét büszkélkedhetek, hogy igen. És hát a nemzetközi, vagy amerikai sajtó szerint, és ha internetre felmennek, van ez a IGE, International Juggling Association elnevezésű újság, hírlap nekik fent az interneten, ott az ember bemegy, és bemegy ebbe a Lifetime Achievement Award, valahogy angolul így mondják, hogy az életmű díj, és akkor ott fel van sorolva, hogy melyik évben kikapja, és ott meg lehet találni az én nevemet is. Akkor írtak egy kedves levelet, hogy ezt szeretnék nekem átadni, hogy én átvenném. Hát akkor természetesen ott voltam a Ringling Cirkusznál, mint műsorvezető, és akkor kértem ott szabadságot, elengedtek, és hát Madison, Wisconsinban volt ez a ünnepélyes átadás, mert abban az évben ott rendezték azt a versenyt, és akkor ott kaptam meg, amiről van videófelvételem egymást, tehát tudom bizonyítani, hogy...
Belülről ezt hogy éltem meg? Tehát milyen átvenni egy életdíjat?
Jó, hát... Váratlan volt, megmondom őszintén, mert hát szakmailag én tudom, hogy ma hol tart, és hol tart az amerikai zsonglőrözés. Azt meg kell mondanom, hogy majdnem, hogy az egyik legmagasabb lett, ami addig mi tudtuk mindig, hogy Szovjetunióban vannak a legtechnikásabb. Ne? Ezek úgy rávertek, de itt kihangsúlyozták, hogy mi azt neked köszönhetjük, hogy amikor te itt megjelentél a 60-as években, és te bemutattad, hogy mit lehet csinálni, és mink ezek a generációk, akik felnőttünk, tehát nekünk volt egy példa, ezt így szabályosan szó szerint elmondták, ami nagyon megható volt, mert a legérdekesebb, hogy aki átadta a díjat, egy bizonyos Albert Lukács a neve, azon a 69-es felvételen, mert különben én feltettem ezt a felvételt, ott van a YouTube-on, meg lehet nézni, csak Fudi be kell ütni és előjön. Egy 9 éves, 10 éves gyerek volt, és ő is fellépett, persze mondom is kell, hogy kevés pontszáma volt, elmaradt. És ma ő Amerikában egy nagyon elismert a zsonglőrök között, és átadta a díjat, és azt mondja, igen, és emlékszek rá, hogy 69-ben azt mondja, elvitted előlem, tőlem a díjat. És ránéztem, és mondom, igen, akkor nekem könnyű volt, mert te csak egy 9 éves gyerek voltál, és én meg épp a szakmám csúcsán, nem sem kell, hogy közel 1000 ember volt ott, akkor a nevetés tört ki, mert hát ugye ez egyszerű volt, hát egy 9 éves gyerek volt, csak nem fogsz jobban zsonglőrözni nálam, de ma már tudom, hogy jobban zsonglőrözni, de akkor nekem egy könnyű pozícióm volt ellened.
Ma is olyan színes a cirkuszvilág, mint régen volt, mert én valamikor hajdalában még láttam a kínai nagycirkusz a 60-as évek táján járt itt Magyarországon. Hát olyan produkciókra emlékszem, szinte le tudom magamban vetíteni azt a csodát, amit ott műveltek, például egy kínai hölgy lábáról dobált feje tetejére. Csészealjat, csészét, újabb csésze, ezt fölradt a toronyba.
Így van.
Akkor hoztak a segítők három lócát, nevezhetjük így, négy lábú alkalmatosságot. Egyet fejre állítottak, a négy lába égnek állt, a két-két lábára oldalról rátette a másik kettőt vízszintesen, ezen kézen állt, majd hajlékonyságát kihasználva a lábával szépen lehaigált a fejéről egyenként a csészéket, csészealjakat. És rendkívül nagy hatással volt rám a lábzsonglőr mutatvány, nem tudom, ez manapság létezik-e még vagy sem. Ott az asztalforgatástól kezdve a hengerek, a különböző tárgyak forgatása, dobálása szembe egymással, ketten csinálták, egyedül csinálták, úgyhogy rendkívül színes produkciókat mutattak be. Akkor láttam Veszprémben a Eros Circus, a Kio, akkor ilyen nagy nevek, hogy ma is ennyire színes a világ, vagy inkább már elment a mai kor szellemének, mondhatni megfelelően a technikai.
Igen. Azt mondanám, hogy ezt is elvitte egy kicsit a mai kor szelleme, a mai fénytechnika, hangtechnika, különböző koreográfusok bekerültek, sőt, ha már nincs egy koreográfus, akkor már lassan nem is artista az artista, tehát lassan már a kosztümtervezőnek írják ki előbb a nevét, mint az én saját nevemet, de ez jellemző erre a művészvilágra. Nem tudom, hogy meddig fog menni még, mert ugyanez bebizonyította Németországban egy bizonyos Roncalli néven, egy Bernard Pall, aki ráadásul nem is német, hanem osztrák, és nem is a cirkusz világából, csak gyerekkora óta elragadta őt a cirkusz világa, varázsolta, és ő járt cirkuszba, járta, még összeszedett annyi kis pénzt, hogy elkezdett, és egy ilyen nosztalgia cirkuszt épített fel, ami szinte egy az egybe 100 évvel ezelőtti, 80 évvel ezelőtti produkciókra épült, tehát nem annyira ez a koreográfia, nem annyira, mint ez a Soleil, hogy ilyen ijesztő smink, meg olyan, meg nem, hanem magára arra a régi stíl, sőt a kocsikat is. Amikor az elsőket megvette, szinte filéreké még megkapta, mert szétszette, könyvben van a téli szállása, és pár ilyen amatőr kis asztalossal, akik nem voltak drágák, újra rakatta meg, újra festette, már a végén ott tartott, hogy aztán kezdték emelni az árat, mert hát ha ő veszi, akkor más küldött oda, hogy vedd meg nekem, mert ugye tudta, hogy mert rájöttek, hogy őnek lehet kérni, mert tehát annyira, hogy mindegy múzeumban mennének. A közönség már egy órával, másféllel előtte elmegy, hogy végignézni ezeket a régi kocsikat, ami ugyanúgy, ugye manapság mind ilyen úgy hívott kemping lakókocsikban vagyunk, amit mi lehet húzni a személykocsival. Régen ezeket a kocsikat lóval húzták meg esetleg traktorral, tehát amik azok a verandás kocsi, mi úgy hívtuk, hogy mielőtt az ajtó volt, egy olyan kis verandája volt, meg a ki ilyen asztalos ízék, cicázások az oldalán, meg festmény, tehát azért mondom, hogy lehetséges, hogy ez a túl modern egy kicsit elvitte azt a bizonyos varázs, amit akkor át lehetett élni benne. Az, hogy ma annyira a rendező akar élni, hogy a rendező, a még abban az időben, mikor az a lárzsomlőr volt, az az ő produkciója. Ugye ugyanúgy a következő, aki az az ő produkciója volt, és nem volt annyira túlrendezve. Ez biztos a színházaknál is szerintem van egy ilyen körforgás, ami úgy egy kicsit visszatér. Sőt, manapság mondhatom, hogy néha van, hogy a moziba, a fekete-fehér filmen jobban tudok szórakozni, mint a szélesvásznú színes filmen. Valahogy jobban visszaadja az egész varázsát, nem?
Lehet, hogy a látvány a külsőséggel élviszi ez a sok szín, meg térhatás, meg hang, és sokkal bensőségesebb egy fekete-fehér. Mert a lényegre...
A lényegre mutat rá, hát honnan vannak ezek a Fellini filmek. Az mind fekete-fehér volt, és mégis a lényeget. Országúton, ha már cirkusznál vagyunk, hát hol van ma egy ilyen film? Ami ennyire az igazságot, a napi problémákat be tudja mutatni.
Lehet, hogy van, de nem mennek be az emberek, mert ma már a virtuális világ
Igen.
olyanokat megcsinálnak a filmeken, amit tudjuk, hogy lehetetlen.
Lehetetlen.
És mégis bemegyünk, nézzük, hát és ez ennek van.
A plázák azzal vannak tele, hát így van.
Hát és az meg egy mese, amire valahol megint szüksége lehet mindenkornak az emberének a mesére, akár felnőtt, akár gyerek, csak hát nyilván nem. De a modern technikában már nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is lehet mesélni.
Ebben az egészben a cirkuszban az élmény a lényeg.
Tulajdonképpen én szerintem a cirkuszban az, hogy aznap ott ezt ő látta. Tehát kicsit olyannak kell legyen, hogy ha tegnap jöttem volna, nem biztos, vagy holnap lehet, hogy nem, mert az az oroszlán ott csinált valamit, amit ez csak ma volt, vagy az a zsonglőr ott, vagy a bohóc megviccelte azt a közönség között ülőt, aki az úgysem ő lett volna itt holnap, tehát holnap az a geg, az a vicc nem így de sül el, hanem az kicsit az kell, hogy legyen benne az a mai élmény, hogy ezt átélte. Tehát azért egy kicsit olyannak kell lenni, hogy nem mint egy vasfüggöny felmegy ott a produkció, és itt egy kicsit a közönségnek is át kell valahogy érezni ezt az egész hatását. Attól lehet, hogy egy kicsit olyan, hogy megfogja jobban. Tehát nem, az sem hiszi, hogy, mert vannak olyan cirkuszi adások is, ami gyerekek részére való. Ugye azért van összeválogatva ilyen kis állat, olyan kis állat, ez, és a gyerekek azt nézik, csak utána ugye az a gyerekközönség az egész más, mint a felnőtt. Mi ott vettük mindig észre, amikor a feleségemmel dolgoztuk, a délutáni előadáson általában több volt a gyerek, az esti előadáson mondjuk a felnőtt közönség. És a mi számunk a zsonglőr a gyereknek a harmadik perc után egy kicsit egyforma lesz. A bácsi dobál, elkapja a nénihez, a néni dobja, de. De ha bejött a póniló, az fú, ugye, ha bejött a zsiráf, hú, nem csinált a zsiráf semmit, csak körbevezették, de a gyereknek az volt az élmény rész, amíg a felnőtt közönség nálunk a legkisebb trükköt is tudta, nem hogy élvezni, hanem tudta, hogy azban mennyi idő gyakorlás lehet, amíg a gyereknél az nem jelentett semmit, hogy most a bácsi a lábával pont balancba elkapja azt a buzogányt, amit 3 évig gyakoroltam, és a gyereket nem is érdekelte.
Ezzel kapcsolatban viszont valószínűleg ezek a cirkuszi számok rövidülnek is, nem? Mert ma már 8 percet, 10 percet egy fiatal nem tud.
Nem.
Más 3-4-5 perces számok egy szimfóniát kihallgat meg, mert
De most veszek egy 2 órás műsort, ami 2 óra 15 perc, mert 15 perc szünet. Na most akkor hány számot kell szerződtetni annak az igazgatónak, hogy az első 60 perc ki legyen? Minimum 10 szám az első részben, 12-13, 10 szám a másodikban, ezt az életben nem veszi be gázsiba. Tehát azért vagy olyan produkciót kell, hogy csináljon, hogy van egy második szám, ami nekünk sose volt. Így is ismertek meg a nemzetközi cirkuszvilágban is, és tudták, hogy Suzanne Puti az a zsonglőr, és kész, ennyi. De ugye, ha gazdaságilag nézem most, akkor ez bejött, csinált nekem 5 percet, és elkérte abba az időben a 300 márkát a gázsiját, na a előadásom, vagyis felé, játszónaponként, mert a 2 adás volt ugyanannyi a gázsi, játszónaponként, és általában úgy ment, hogy egy cirkuszi szerződésben 26, egy hónapban 26 játszónap garantált. Ha nem csinált 26-ot, akkor is fizetett, de sokszor 28 volt, vagy 29, tehát akkor 29-szer szorozza be a gázsit, és az annyiba kerül. Tehát azért egy komoly cirkusznak kell lenni, komoly már név, ahol garancia van rá, ugye, hogy aláírják a szerződést, és ő azt ki is fizeti, hogy ezt a gázsistandot ki is tudja fizetni. Tehát azért mondom, hogy ez olyan 8 percet számoltak ugye az időbe. Van aztán bohóc, aki közben bejön, mi úgy hívjuk passzás bohóc. 2 szám között ugye áthidalni azt az időt, amíg bekészítik a fellépő rekvizitumokat. Tehát és ha nincs egy műsor 60 perc az első rész és 60 a második, akkor az rövid. Na most ez is egy kicsit ízé, mert az amerikaiak nem tudnak még 60 percet cselelni. Ilyen nemzetet még nem láttam. Ezek föláll, kimegy a büfébe, visszajön, great show, nagyon jó, és kezdve kiment. Hát mondom, hát mi nálunk Európában, mint a színházban, meg leül, és ott mindent látni akar, nem megy ki a büfébe. És visszajön ilyen izével, és osztogatja a gyereknek ott a kólát, meg a pattogatót, és akkor oda néz, ja, és itt, hát tudom, ez a közben.
Ma is buzogánnyal kezdenek?
Igen. Én nagyon szeretem. Bármikor a YouTube-on sokan feltettem, mert hát ugye ma már mink úgyis csak úgymond legendák vagyunk, mert nem tudnám megcsinálni. Meg tudom csinálni, de ma már nem azzal a gyorsasággal, meg hát igazából ahhoz mindennapos. Ez olyan, mint a zongorán, mikor valaki koncertezik, az minden nap gyakorol. És ha egy napig nem gyakorol, akkor ő másnap érzi, hogy most gyakorolnom kell. Én is ugyanúgy éreztem abban a pillanatban, hogy akkor most holnap reggel felkelünk és gyakorolni kell, mert érzem, hogy nem úgy megy a reflex, nem úgy működik. Bár a sorrend meg volt minden, semmi újat nem teszek hozzá, csak hogy ugye elejében az ember elindul, akkor még gyakorol újakat, új trükköket. Utána azért gyakorolok, hogy ez a szint ne essen vissza. Elejében, amikor fiatal voltam, azért gyakoroltam, mert ugye mindig hozzátettem még valamit hozzá. Aztán elérkezik egy olyan pontra, hogy azért gyakoroltam, hogy azt a szintet tudjam tartani, és onnantól aztán mindegy volt, mennyit gyakorolok, éreztem, hogy lelassulok, hát, és esetleg egyre többször leejtem, mert azáltal, hogy lelassultam, a kezem nem ér időbe oda, és az már a pillanatban láthatóan a földön van. Tehát ez olyan, itt nem is lehetett valahogyan tovább lépek. Jó, csináltam olyat, hogy lábbal feldobtam, meg tudtam oldani. Sok esetben volt, aki azt hitte, azért dobtad direkt le, mi, hogy lábbal feldobtad, be van téve. Hát nem. Van olyan is, hogy direkt azért dobom le, mert a lábomra dobom, de az nem a lábomra esett, hanem oda esett előre. Csak oda ment és lábbal feldobtam is. Onnan már a közönség felére vette, hogy... Igen.
A Hortobágyi díj milyen rangot jelent a cirkuszi világban?
Igen, Hortobágyi. Sajnos itt is az történt aztán, hogy ugyanidehez a Ringling cirkuszhoz kikerültek a fiatalok, és aztán kint maradtak, ők nem is jöttek vissza. Károly bácsi, aki volt a nagypapa, az már 73-ban elhalálozott, azért is aztán őről lett a következő művészeti díjunk elnevezve, mert először ezt a Kultúra Minisztérium keresztül Jászai Mari díj. És aztán kezdték, hogy ez kicsikét ez összemosódik a színészekkel, hallják, hogy Jászai Mari díjas valaki, találjunk ki egy nevet, hogy cirkusz téma legyen. Akkor volt egy pillanatig, hogy talán Rodolfo, akkor meg a szakma egy kicsit azt mondja, akkor meg azt hiszik, hogy bűvész vagyok. Tehát akkor így a Rodolfo nével nem, akkor mégis mi legyen, és így kötöttünk ki aztán a Károly bácsi, Hortobácsi, Károly bácsi nevénél, ő azt idős korában az artista képzőben is tanár volt, ahol komoly két csoportot is, a faludi csoport akrobata számot, szintén ilyen magyarosul a magyaros zene ugródeszkával kombinált szám. Tehát az ő családjában volt a Lali bácsi, az ő fia, akinek szintén két fia, aki bent volt ebbe a csoportba. Aztán az egyik az egy olasz származású artistát vett el, a Karcsi, a Palcsi, meg egy cseh származású artista családból egy lányt, tehát akik ma már szintén különben is már ők is nyugdíjasok lennének, ha itthon élnének, de hát aztán ők nem jöttek vissza. Hát abban az időben úgy hívták, hogy diszitáltak, de hát igazából kint maradtak. Én csak úgy hívtam őket. Ja. Élnek mind a ketten. Az egyik Kaliforniában, a másik Floridában. Hát a Palcsinak még ráadásul egy jó vég, mert azért az a mi fajtánk, ha így kint marad, és nem artista, az egy nehéz, mert akkor mi a szakmám? De hát a Palcsi itt végzett a Gundelba, úgyhogy jó papírja is voltak, és nagyon jó vendéglátós a fiatalabb, úgyhogy ő ott Kaliforniában ilyen hotel vezetője lett a végén, aztán hát észrevették, hogy ért hozzá. A Karcsi, az idősebbik, az megmaradt egy kicsit a cirkusznál, de ilyen technikai inkább, hát mert már ő is már valahol a 60 felett van, 60. 5-64 kell, hogy legyen.
Szokták mondani, hogy aki szellemi tevékenységet végez, tehát egy olyan jellegű munkát folytat, annak kell egy kis fizikai leterheltség, hogy relaxálódjon, és fordítva. Ön, aki a cirkuszban dolgozott, mivel tudott váltani, mivel tudott kipihenni?
Elmondom. Mikor még nagyon fiatal voltam, nem tudtam, hogy zenész leszek-e, vagy artista. Mert igazából, hát azért nem tudtam, mert ki az a 9-10 éves gyerek, aki tudja, senki nem tudja, és kicsit nálunk a cirkusz világában ez a zene a második, amihez közel állunk, mivel minden cirkusznál van zenekar, egy kicsikét ez a szakma, de még régen is a nagypapám idejében is a cirkuszosok saját maguk szolgáltatták a zenét is, mert ugye nem volt annyi bevétel, hogy még egy zenekart is tartottak. Úgyhogy gyerekkoromban tangóharmonika volt a kötelező hangszerem, amit még itt a Május Együtti fiúiskolában is különböző énekkorákra be kellett, hogy hozzam a Weltmeister tangóharmonikámat, mert benne voltam az iskola zenekarba, és hát így aztán később hát erőszakoltam magam, ez ahogy keyboard, ahogy ma mondják, ez a hordozható zongora, mert ugye hát a cirkusz lakókocsiba sehol nem fért volna el egy igazi zongora, és ez volt a mi hobbi szinten is, meg mindenféleképpen ilyen levezető, és ráadásul a zsonglőrözéshez is nagyon jó volt, még nagyon szerettem volna korcsolyázni is, mert itt volt a műjégpálya, de a paterom sosem engedett ki, mert félt, hogy elesek és a kezem eltöröm, vagy rá, vagy valami az ujjammal, és nem fogok tudni gyakorolni. Ez ami tényleg nem volt, sőt, kicsit még azt is mondhatom, hogy jó is a zsonglőrözéshez, a bizonyos új mozgás és kézmozgás, és mindenféleképpen jó lekötött arra, hogy a szabad időmet még akkor valamivel el tudtam tölteni.
És ez a zsonglőrözés, ez hány százalékban fizikai és hány százalékban szellemi munka?
Inkább azt mondanám, hogy fizikai reflex munka, mint szellemi. Fizikai, úgyhogy minden egyes gyakorlásom olyan volt, hogy csutakokba folyt rólam a víz, a hajam teljesen átnedvesedett, mert tulajdonképpen 40 perc még be sem elegettem. Utána, amikor ezt éreztem, hogy na most ugye a reflexek felébredtek, ott vagyok, a kezem ott van, az érzés, na most ott rápróbál még az ember egy másfél-két órát, és akkor ez olyan, mint amikor a jó sportoló, ugye, és megy, és megy, és megy, hogy úszik, hát ott azért, aztán mire odaér, hát szerencsére, ugye, amíg gyerek voltam, akkor édesanyám úgyis otthon várt az ebéddel, tehát nem kellett ezzel foglalkoznom, hogy most mit teszek, ugye, és utána, hogy megházasodtam onnantól, meg már a feleségem, jó, hogy ő is artista, de ő jót tudja a mai napig is ezt összhangba. És éppen ma volt valahol, ahol beszélgettünk erre, hogy még az mellett, a sok fellépés mellett a feleséget, Konyát is vezetett. Hát mondom, igen, hát sőt mondom, ő meg sem igen, hiába is hívom meg, nem is igen szeret eljönni, máshol enni, mondom, ő azt szereti enni, amit ő főz.
Egy-egy ilyen, mondjuk a 30 éves volt, mennyit melegített
a előadás előtt? Az utolsó fellépése még nekem olyan 20 perc kellett a bemelegítéshez. Az, ami akkor még a kosztüm nem volt rajtam, mert ugye beízadok. Amikor teljesen tudtam, hogy jó helyen vagyok. Na most ez nem jellemző, mert én mindig aztán visszaemlékszek, egyszer kimentünk Bulgáriába, és még nőtlen voltam, mi egymás, nem is tudtuk, mikor lesz a próba, meg minden szállodában aludtunk ott Szófiában. Egyszer csak ott ugye két szóló fiú vetettek egy szobába, másik, kopognak az ajtót, gyertek, mert kezdődik két órakor a próba, és már akkor két óra volt. Hát nem szóltak, de most oda kell, ilyen premier előtti próba. Hát jó, hát lesz, ami lesz, az ember lefetköző, egy kicsit ott bementem, úgy ledolgoztam, mint máskor, amikor egy óra. Szóval azért mondom, hogy ez egy ilyen nézés néha van, hogy az ember túl saját magát is túl gerjeszti, vagy jó, hogy fiatal is voltam, azért aztán idővel egyre többet kellett melegíteni ahhoz, hogy tehát azért azt szerettük már, amikor egy műsor összeáll, mert akkor be tudom magam időt, tudom, hogy most kidolgozik, az hány percig tart, az mi. Szóval sosem, az nagyon ritka volt, és azt nem szerettem, ha közben egy szám kiesett, vagy nehogy Isten lesérült, ugye, mert az ember be van időzítve, hogy még mennyim van, és egyszer csak most ti jöttök. Tehát akkor olyan, hogy nem vagyok kész, vagy igazából lehet, hogy kész voltam, csak az ember úgy, azt úgy szereti úgy be. Hát szerintem még egy boxoló is úgy megy be, hogy,
izzad, mint egy állat.
Hogy most, és akkor nem lehet az, hogy na, te jössz.
Egy boxoló nem tud állni, mozog minden.
Na és ez a másik, azért mondanám, hogy majd egyszer meg érdemes megnézni, hogy nálunk azt szerették ebbe a produkció, ebbe a zsonglőr számba, hogy ez elindult, és innentől mozgás ment a feleségemnek ugyanúgy, tehát itt olyan ilyen pihenő pózok nem voltak, hogy most várunk, aztán majd neki indul, hanem egyik trükk a másik után folyamatosan úgy volt felépítve, hogy mozgásba volt az egész.
Az előbbi gondolatmenethez, hogy ez olyan, mint egy rituálé, egy fontos esemény előtt, hogy rá kell készülni, végig kell élni, és akkor utána jön a nagy esemény.
És ahogy az életem részét a cirkusz világába értem, észrevettem, minden olyan, nem ilyen, akik ma artisták lesznek, és 3 hónap múlva már nem is tudjuk, hogy hívták őket, mert ugye ez abba hagyta, nem, aki ezt életcélú, életpályára tette. Mindenkinél ezt a pontosságot, ezt még színészek is sokszor, ha így együtt voltunk, és azt mondják, ezt az egyet becsülöm bennetek. Mondom, mit? Ugye a kamaravarieté volt régen, ami ma már nincsen, a nyugati pályod, amiből lett játékszín, meg mémes, ugye ott. Olyan volt, hogy egy artista szám, Kazallaci bácsi, Bilicsi, még egy artista szám, valami. És akkor ugye ők jöttek, bementek a színpadra, ledarálták ki, és látja, hogy az artista az ugye vagy fél órával előtte már ott, aki kézen állt, az kézen állt, már hátul a színpad mögött, a zsonglőr ott a lukba dobál, a harmadik itt. Szóval ezt az egyet becsülöm bennetek, azt mondja, hogy ti tényleg, azt mondja, ti dolgozni jött, mert mikor azt mondja, megyek dolgozni, amíg egy színész mondja, megyek szerepelni, ugye?
Hát még a mozikban is voltak artista számok a 60-as években.
Még előtte is, ott kezdtem, igen, mozi varieté, úgy hívtuk. A híradó után, így van.
Nagy film között volt.
Így van. És 3 előadás minden nap, és minden héten másik mozi, tehát az azt jelentette, hogy másik színpad, másmilyen világítás és másmilyen közönség. Mert ott a közönség sokszor csak 2 forintja volt, és oda jött, és azt mondjam, a 2,50, az úgy szitta az artista műsor, mert 2 forintja volt, vagy annak a gyereknek a szülők adtak 2 forintot, menj a moziba, és kiderült, hogy ma 2,50, mert 50 fillér volt azért, mert artista mozivarietére kívtuk.
Ez az 50 fillér az én életemben is fontos szerepet játszott, hogy gyerekkoromban 2 forint volt egy gépi fagyi, viszont a boltban lehetett kapni, hát ez a 70-es évek legeleje, mély hűtött orosz fagyit, ami 2,50 volt, nagyon finom, és sokkal több volt. És azt az 50 fillér szinte soha nem sikerült megszereznem.
Csak 2 forint. Merre megy a cirkusz, illetve a cirkusz művészet?
Jó. Jó, na most igazából itthon egyet mondhatok, most úgy néz ki, hogy 2013 január, ezt onnan tudom, mert ugye a szakszervezetben tevékenykedek, 2013 januártól nemzeti intézmény lesz, tehát az Operaház és a Nemzeti Színház után a Fővárosi Nagycirkusz, aminek több mint valószínű, hogy nem ez lesz a neve most már, hogy Fővárosi Nagycirkusz, mert nem a Fővárosi Önkormányzat fog tartozni, hanem egyenes ágon a miniszter nemzeti, valami ilyesmi lesz. Igen, még nem árulták el, de így van.
Ebből még lesz egy pár múlva.
Lehet, biztos, még egyenlőre lehet, hogy ők is ezért gondolkodnak, hogy nem mondták meg még, hogy mi lesz. Ez az irányzat. Na most egyet meg kell mondani, hogy ugye ezek a státuszrendszerek, mint hogy a színházaknál nálunk is megszűnt. Van ebben rossz is, jó is. Na most abban az időben, amikor én pont mondjam azt, hogy a csúcson voltam, abban az időben nem létezett volna úgy, hogy kiengednek, hogy én felvehetem azt a gázsit, amit a kinti cég fizet. Én státuszban voltam véve, a Macivánál, Magyar Cirkusz és Varieté, és kaptam a havi fizetésem, és ha kimentem külföldre, abban az országban a megszabott napi díj 70% ennyi. És ami fennmaradt gázsi maradvány, 8 naponként, ez is egy hülye megoldás volt, mert akkor ugye ez valuta kihágás, mi egymás le kellett szenni. Sokszor, de is, a, hiába mentem én a külföldi igazgatóhoz, nekem 8 naponként lekezdett. Szóval mit szóval, vegyem fel Ákontot, azt a hó utolsó napján majd elszámolunk. És akkor ezt nekem ki kellett harcolni, hogy nehogy itt van már felelősségre vonjatok, hogy én 8 naponként nem kütöm haza a gázsi maradványt, mert csak a hó végén, a 30. napnál be lehetett menni, hány játszónap volt? 28. Beszorozták 28-al a fellépési gázsimat, mennyi ápontot vett fel előleget? Ennyit. Ennyi jár még itt van. És akkor ugye abból én nekem kellett levonni a napidőt, és a többit átutalni ide a macerának. Tehát azért mondom, ma szabad a piac. Ma nem kell, azért is szabad, mert nem kell egy bizonyos kis ablakhoz menni, hogy az útlevelet odaadják. Ma mindenkinek a zsebébe van az útlevél, tehát egy bizonyos nagy szabadság van, ami részben jó is, hát nagyon jó, mert ugye azért sokan már Győrnél kérték a határsávot, vagy el se lehetett utazni Győrbe, mert ugye kellett volna egy meghívó, vagy hogyan működött. De ez, hogy ugye ma útlevél megvan, kap egy szerződést, oda megy, ahova akar, viszont itthon is egy kicsit szabad a gazda, tehát itthon nincs az a státuszrendszer, az a visszajövök a itatóhoz, és akkor ott vagyok a vájúnál, hanem itt most ezért egy kicsikét így szétszóródik is. Szerintem nem csak az artistáknál is, ugyanígy a színészeknél is ezt a státuszrendszert egy kicsit a színházaknál is megvágták, tehát szereplőket szerződtetnek szerepekre. Amíg ugye ezt a Pécsi Ildikótól tudom, mert bent vagyok ott a előadó jogvédőnél is az elnökségben, és az Ildikó nagy keményen üti ott az asztalt, kitüntetett színészek, akik 3 szerepe van egy hónapban. És azért is le kell mennie Székesfehérvárra, vagy Győrbe, vagy valahova Kecskemétre a színházba. Tehát nehezebb lett. A nagy szabadság ezt hozta, hogy jó, az útlevél ott van, de viszont nehezebb lett az, hogy a fellépésekhez.
És azt szeretném végén, hogy egy-két érdekes és egy-két kínos esetet meséljen el az életéből, vagy a cirkusz világából, ami esetleg nem önhöz kötődött, ez most minden.
Ha már itt tartok, csak az egyik legviccesebb eset, mert azért ilyen esetekben ez is jó, kellemes meghallgatni. Mikor még Amerikába kimentünk, 1964 karácsonyán érkeztem meg, 64, tehát azért mondom, édesanyám becsomagolt ugye kis kotyogó, ahogy mi hívjuk, ezt a kávéfőzőgép volt, egy ilyen zacskó kávé, mi egymás, ugye víz bele a kávé, lefőtt, minden elfogy. 2 hét után, 10, zéro angolság, semmi ismeretség nincsen. Elmegyünk a szupermarket, ugye ajtó nyílik, fotócella, mi egymás, hát vakarózás, nézelődés. Üvegbe látom kávé, itt nem lehet mellé vásárolni, ez kávé. Tehát kifizetem, hazamegyek, beteszem, lecsukom, felteszem a rezsóra, hát ilyen vagon lakásban laktunk, ugye fiúk, ugye, mert nem is voltam nős, ők is akkor szóló férfiak egy. Lefőzöm, megiszom, nem olyan jó, hát más, mint otthon, minden beszélgetés, ugye magyarok ott, mi egymás, ez a... Egyszer csak kinyitom a gépet, hogy kipucolom, és nincs benne zacc. Na, ezek az amerikaiak. Olyan kávét csinálnak, hogy nem kell tak. Hát egy szóló férfinek, 22 éves, hát ennél jobb nem kell. Fél évig vagy főzöm, mire egyszer valaki bejön, azt mondja, mit csinálsz? Na, kell. Szóval, ugye vagy, azt mondja, hát ez Nescafé, erre csak meleg vizet kell ráönteni. Na jó, de hát ez 64.
Én egy rágógumi papírra jártam, így téptem a fogamban minden, és akkor oda jött, és így meghúzta ezt a piros vonalat, és leszállt. Hát égtem.
De nem, hát azért mondom, hogy ez könnyű ma már, de ugyanez az év, egy kicsit később, ugye mosodába jártunk, hát persze ott már akkor voltak ilyen, bedobom a 20 centet, mosógép, bedobom a 5 centet, szárítógép, más volt az ár, mint ma már ezek is dollárok felül működnek. Jó, oda megyünk, Alabama, Montgomery. Kibetűzöm, white only, hát mondom, fehér nemű. Nekem elég volna egy gép is, de hát mondom, egy a fene beteszem ide a fejére, tehát azért 8 dollár 40 volt a napi díjam, és abból meg akartam legalább 5-öt spórolni naponta, tehát mondom, az Isten, itt hát két mosógép, és min volt? 3 alsó nadrág, 4 ink, vagy min volt? Beteszem ide a színest, oda megyek a szárítóhoz, ott is rá van írva, kibetizem, white only, hát ez már, mondom, ez is, ilyen hülyeséget, hogy fehér nem, és ilyen üvegablaka van, egy szárítóba betettem 5 centét, és még így az ablak elé álltam, hogy ne lássák, hogy mi forog benne. Kiszedem, minden, bemegyünk a sportcsarnokba. Volt egy osztrák fiú, akit ismertem 63-ban, előtte Ausztriában dolgoztunk a cirkusznál, az ő családja cirkusz, a Revernik Péter is, tehát németül beszéltem, mondom, te Péter, szóvasz idiót, és mondom, ilyen hülyeséget, vejsze vase, de farbige vase, hogy most színes, azt mondja, hülye vagy? És mondja nekem német, mondom, miért? Hát azt mondja, Alabamában vagy, és mondom, és? Hát azt mondja, az azt jelentette, hogy fehéreknek, tehát az, ma ilyet kiírnának, rögtön felgyújtanák. Na de még 965-ben ilyen volt, hogy a mosuk gépre ki volt írva, hogy csak fehérek most. Nem ismertem volna gondolni. Na jó, hát ma nem, hát ma a földgyűjt, abban a pillanatban felgyűjtanák. Ma már nem szabad, még a 60-as években azt mondták, hogy color people, színes bőrűek, ma már ezt nem szabad kimondani. Afroamerikai. Igen, afroamerikai. Ez amiben belenyugodtak. Mi meg kaukáziennek vagyunk, a fehérek. Nem mondhatja, hogy white vagy azért, hanem kaukázisi. Mert nehogy sértődés legyen. Na mindegy, csak mondom, hogy hát érdekességként a kávéfőzés, hát mondom, ez, mikor én azt a gépet kinyitottam, valaki lefilmezte volna az arcomat, hát az Rodolfo bűvész mutatványa ehhez képest, mondom, semmi, mondom, ilyet létezik.
És a porondról egy érdekeset, ilyet olyat, ami vicces, humoros, meg kínos.
Vagy ami kínos volt.
Jó, hát mondom, jó. Na, 979-ben Németországban van a Krone cirkusz. Az egyik, úgy mondhatnám, legnagyobb, legstabilabb üzlet a mai napig Németországban, ez a Krone, ez egy ilyen család. Nagypapa megalakította a cég, minden. Leszerződtetnek bennünket, ugye oda Berlin Friedrichstadtpalaszban vagyok február-márciusban, ez a keleti zónába esett, Kelet-Berlinbe, egy ilyen nagy revűszínház. Lemegyünk ott, ledolgozunk a számunkat, ugye hát azért mondom, hogy a mi számunkon belül volt olyan, és ma már tudom, hogy megelőztük a korunkat, mert abban 79-ben már a közönséggel én a végén bevettem egy kis játékba, ami ma már minden cirkuszjeladáson valahol megviccelik a közönséget. Abban az időben ez az igazgatóság annyira meglepődött ezen, hogy mikor Lanczut Bajorországban volt az első város, és az igazgatóság hátra küldte az egyik ilyen lotifuti, de igazából ő a presszesép, a sajtó felé a reklámozást, meg ilyeneket intézett. És Ramek úr is mondja nekem ott németül, hogy hát bitte die Publikum nicht stören, ne zavarja. Hideg víz volt. Megmondom őszintén, mondom, ez amiről én híres voltam, hogy megviccelem. Ez a viccelés abból állt, hogy már majdnem kész vagyok, a szám lemegy 6 perc, 6 és fél perc, és elkerülök ki az egyik oldalra, és egy férfinek odaadom a buzogányt, dobja, én elkapom, zsonglőzök tovább, egy másik férfinek odaadom, akit már kinézek előadás alatt, hogy alkalmazkodik a műsorhoz, mert aki így ül, ahhoz nem szabad hozzámenni, nem? Aki látom, hogy azért van ott, meg a családja, meg a pálbő, és itt mindig kinéztem egy idősödő hölgyet, tehát nem egy olyasmit, hogy ne az, hogy akkor még 30-as voltam, vagy 40-es, hogy ki akarok kezdeni, hanem az is, aki családdal ül, ahol, és akkor ott meg én meg hogy vágja hozzá, mondom neki németül, és persze, hogy a néni ott ül is a páholyba, meg zavarja is, akkor mit tud csinálni? Ez a dobás alatt én lehajolok, a buzogány átrepül, és persze ez egy nagy nevetés alakul ki a közönségből, mert hát látják, hogy ez ilyen leütéses. Oda megyek, vissza, de maga mondta. Hát mondom, tudom, azért mondtam, hogy megvicceljük. Ja, és akkor kapcsol, de azt senki nem hallja, csak ő, mert a fülében mondom, hogy. Hát ezt tudom, hogy én mondtam magának, de csak megvicceljük. És akkor megnyugodott, ugye, és akkor még ha megmondtam, hogy most dobja maga mögé, és volt olyan, aki veszi a lapot, és így dobja. Hát erre szétszakadt a közönség, akkora nevetés, mert ő nekem partnerem lett. Hát mondom, mi az, hogy a közönséget, mert ebbe a cirkusz, ez egy családi tradíció, eddig nem csinálták azt, hogy a közönséget bevették a játékba. Amíg ma már minden cirkusznál konfekti a nyakába, patogatott kukoric, a Soleilba, azért lettem mérges, Las Vegasban megveszem a 80 dolláros jegyet, családdal négyen vagyunk, 300 húrt, és egy ilyen karton patogatott kukoricát előttem beleöntik a nyakába a közönségnek. Mondom, hát azért másik, jön egy idősödő házaspár, úgy néz ki, mint egy ültető, elveszi a jegyet, végigvezeti a színpadra rá fölbe, ott eldobta a jegyet és elmegy. És ez az idősödő házaspár ott van, tehát azért mondom, hogy lehet bohócot is csinálni a közönségből, de lehet szórakoztatni. Hát én olyan, mindenkit leöntöttek, tehát ez majdnem az volt, hogy hát most mi, eddig ez volt az én márka jelem, hogy a közönséget egy kicsit megviccelem. Különben mindig másnap, harmadnap, persze kocsiba kellett menjek, vagy virág, vagy bombon, egy háromsoros, köszönjük szépen a kellemes estét, vagy valami, de ezt igazából nem én találtam ki, én ezt láttam Amerikában, énekesek, akik ezt megcsinálták, vagy egy Tom Jones, vagy egy Elvis Presley a sálát ledobta, és odaadta, és elviszik. Tehát azért mertem a közönség fele nyúlni, és észrevettem, hogy ez egy ilyen fel lett építve, hogy egy ilyen jó gag volt, és ezután még megcsinálom a végét, kész, és ott van vége. És ugye, hát én mondom, én akkor se hagyom ki. Az, ahogy ő mondja, piteti publikum, nincs tőlen, ne zavarja. Hát mondom, ezek nem, ezek nincsenek mai napra még felkész. Ezek ott játsszák még a cirkusztól, a nagypapa játszotta. Hát ma a közönség ebbe jár. Hát olyanhoz úgysem megyek, aki nem partner. Azért már előre ki kell nézni, hogy megy a műsor másik számok, és akkor nézni, hogy hogy is ül az ott, hogy így ül, hogy őt nem érdekli, vagy úgy ül, hogy szinte be akarna menni a porondra, nem? Hát a következő nap is csináltam, utána már nem jöttek hátra, harmadik vagy negyedik városba vagyunk, és akkor jönnek, hogy a bitte genzin lozenumet rej, menjek a hármas pályába, mert egy alte Schauspielerin, egy öreg üdésödő színésznő van ott, és a újságírók fognak, mondom. Sose szerettem, ha mondták, hogy kihez menjek, mert az nem mindig jött úgy be a poén, mint amit én kinéztem. Ott is meg lehet fürödni néha. Van olyan, hogy akkor se. De azért csináltam mindig úgy, hogy a hölgy családdal üljön, hogy vagy a veje, vagy a valaki a családból, ha nem is akarja csinálni, rábeszéli. Hogy mama, már, ne, hogy dobja, vagy oda megyek, ugye ő visszakapja a kezét, mert megijed, de ott ül mellette az unoka, meg ott ül mindenki, és azt akarják, hogy a mama szerepeljen, nem? Tehát, na jó, mindegy, mondom, rendben van, csinálom, de mondják meg az újságíróknak, hogy egy sancuk van csak fényképezni. Tehát ők azt akarták lefényképezni, hogy a hölgy dobja, hogy a kezében van a buzogány, ugye, és akkor az másnap már az újságban ott van, hogy ugye részt vett. Mondanom sem kell, mi lett a vége, 6 évig voltam menni a cirkusznál.
Mindig meg kellett csinálni.
Hát prolongál. Egy éves szerződésem volt, és megprolongáltak, és megprolongáltak, és megprolongáltak. De úgy indult, hogy azt hittem, hogy már ez az első városban vége lesz. De nem, hát maga a cirkusz, van, aki kész arra, hát ahogy mondom, ez a Roncalli, az igazi, ezek a nagy cirkuszok, ez a outsider, ez a kívülálló fogja nekünk megmutatni, hogy hogy kell cirkuszt játszani. Igen, ő mutatta meg. Mert ő visszahozta azt a nosztalgia. Van, amikor ezek a tradicionális nagy családok is megcsinálják azt a hibát, hogy ők nem veszik kész, hogy a közönség miért maradozott el, miért nem jött, vagy egyáltalán kitesznek néha egy időt, mit szeretnének látni, vagy valami, hogy a közönség leírjon valami véleményt. Ma már ez, amióta internet van, szinte oldalakon keresztül olvasható a véleményezés. De amiről beszélek, 79, mondom, hogy ezek úgy, mondom, ha általában, amikor megvesz egy cirkuszigazgatóság egy szezonra egy számot, tudja, hogy az mit csinál. Tehát olyan nincs, hát aki repülő trapé, hogyha hárman szaltó, az tudja, hogy hárman szaltót veszek meg, és elvárom, hogy minden nap a hárman szalt, ne azt mondja, hogy ma fáj a vállam, ma nem fogom csinálni a hárman szaltót. Ilyen nincsen. Bevesz két tablettát, és akkor is megcsinálja a hárman szaltót, mert az benne van a szerződésében.
Most egy kicsit elszaladt az idő, az utolsó kérdést hagyd tegyem fel, és ez a fiára, a jövőre vonatkozik. Mint művész ember is, és mint apa is, gondolom úgy érzi, hogy jó helyre került a folytatás. Egy pár szót a fiáról.
Hát igen, nehezebb lesz neki. Az most a Fővárosi Nagy Cirkuszban van, december 31-ig ez az előadás sorozat, ami most megy, és észrevettem rajta, hogy szinte hetente elmegyek, nem minden nap hetente, hogy mennyit fejlődik. Igazából a trükköket ő tudta már, de a közönséget kell tudni megtanulni, amit hiába így szárazon én próbálok elmondani, ezt ő neki kell ott élőben esténként kipróbálni, és ő neki kell ezeket a tapasztalatokat begyűjteni, mert van, amit ma megcsinálok, és észreveszem, hogy ezt többet nem csinálom, hanem ezt inkább úgy csinálom, hogy a közönség hogy reagálja le, nem magát a öt buzogánt, vagy a hét labdát, hanem, mert azt mi tudjuk, csak maga az eladása, hogy kif kell, amitről az elején is beszéltem, hogy tálalom magamat tulajdonképpen. Na most egy a másik, ha miért mondom, hogy neki sokkal nehezebb lesz, ez egész Kelet-Európa nyitva van. Amíg én időmben nagy mázlink volt magyaroknak, hogy a akkori vezetőség vagy hatóságok engedtek bennünket, amíg a mögöttünk ülő szovjeteknek csak olyan útlevelük volt, hogy 90 napig tartózkodhat külföldön. Tehát egy cirkuszigazgató nem tárgyalt velük, mert a cirkuszműsor elindul márciusban és tart novemberig. És azt a három hónap után elviszi a Popovot, vagy elviszi a másik híres szovjet artistát, és akkor hogy csinálom a műsort tovább? Mert a műsor összeáll márciusban, és az megy egész nyáron, tehát azért velük nem is, sőt, egyénileg nem is engedték őket, csak komplett társulattal, ahova ment pártitkár, vezérigazgató, ilyen kísérő, olyan kísérő, akinél voltak az útlevelek, de az is csak maximum 90 napig. És hát, és a kínaiak még akkor nem is voltak a piacon.
Jó, fiára visszatérve, mert elmegy az idő.
Hát itt érek vissza, hogy neki egy kicsit nehezebb lesz, mert nagyobb a konkurencia a piacon, mint ami az én időmben volt. Mert ilyen politikai okok kizárták a többieket a piacról, amíg minket aránylag engedtek, ahova volt szerződés, ugye oda mehettünk dolgozni. Tehát reménykedünk abba, hogy ami be lett ültetve, bele lett ebbe téve a számba, mert hát azért csak-csak egész életünket a cirkusz világában éltük le, tudjuk, hogy mi a követelmény, mi az, ami manapság a piacon kell, mi az, ami a megjelenés, a kosztüm, a zene, a rekvizitumok, a tárgyak, de hát ő is a hagyomány, ő is a buzogányok, a fő mondja, motivum, amit ő használ a zsonglőr számjába, és még egy, amit ő használ, ami szinte az én időben ismeretlen volt, ezek a pattogós labdák. Ez azért ismeretlen, mert abban az időben mi nem is tudtuk, hogy szilikon. Szilikon gumiból van a labda, ami, ha elengedem ebből a magasságból, az majdnem, hogy 97% ugyanoda visszapattan a saját súlyán. Természetes elég drága ennek a beszerzése, de és ez most egy ilyen divat lett, ugye jól néz ki, mert nem a hagyományos felfele dobálás, hanem ez inkább ez a lefele dobálás, és ugye onnan pattan a labda vissza.
Hát... A labdajátékokhoz jön magas.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Való igaz, hogy nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk a cirkuszról, amit érdemes. És hát köszönöm szépen, hogy elfogadta.
Remélem, hogy a cirkuszba látogató közönséget egy kicsikét felcsigáztuk, és el fognak jönni újból. Ha máshova nem, legalább a fővárosi nagy cirkuszban.